Que hoy estamos a primero, que acaba de empezar un nuevo año. Buena suerte, no me quejo de haber cumplido ya 40 y tantos. Y aunque no me siento nada viejo, se me notan las arrugas de los años. Me dejo llevar por mi voluntad, que me ayuda siempre y me lleva a todas partes. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si me queda un mundo todavía por delante. Amanecer, día primero, y mi mujer me prepara el baño. Esta noche no me va el sueño, porque me voy a festejar el nuevo año. Ustedes no.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Nagy Juditot hallják a Slobodný Vysielač, Szabad Adó soron következő adásával, adásában. A mai napon, a mai műsorban igazán kubai hangulatban leszünk, kubai hangulatban töltjük ezt a remélhetőleg 2 órás, akár több is beszélgetésünket. A mai vendégem névrokonom, Nagy Marianna, valamikor komáromi lakos, születésű lakos, nagyon érdekes életpályája van. Ő fog magáról és életéről, a szlovákiai magyar és a Kubában élő magyar, mint Kubában élő magyar anya és kétnyelvű közegben gyermeket nevelő anya, mint pedagógus, mint történelmet kedvelő és értő ember beszélni, beszél nekünk Kuba történelméről, beszél nekünk arról, hogy a Marianna név miért szeretett és közkedvelt Kubában, beszél nekünk az afrokubai vallásról, a kubai fiatalság életéről, és a végén, vagy a vége felé a Reikiről is, hogy hogy jön Nagy Marianna, Kuba és a Reiki, ez a hármas össze. Átadom a szót vendégünknek, Nagy Mariannának. Az első kérdésem mégis az még, hogy kicsoda Nagy Marianna, Nagy Marianna szerint?
Nagyon, nagyon sokat harcoló nő.
Harcoló?
Harcoló, igen.
Aki nem, Amazon.
Aki nem fél semmitől sem, és erősen harcoló. Különben magyar-szlovák szakos tanárnő vagyok. Imádom a történelmet és a földrajzot. Azelőtt fiatalkoromban nagyon sokat írtam verseket, szavaltam, színészkedtem.
Lehet most is szavalni.
Úgyhogy nagy magyarnak érzem magam, annak ellenére, hogy itt hattam Szlovákiát, mint szlovákiai magyar, és kimentem Kubába, de soha nem feledkezek meg magyarokról, habár már az álmaimban és álmomban is spanyolul beszélek, de akkor is magyar vagyok.
Mint oly sok ember életében a legnagyobb szél a vitorlában, amikor ilyen nagy változások történnek be, a szerelem. Marianna esetében is a szerelem szele vitte egész operencián túlra.
Hát igen, édesapám nagyon szépen tudott mesélni, és mindig az operenciás túlról lévő meséket mesélte nekem minden este, és annyira vágytam látni a tengert, amire soha nem volt módom. Nem tudom, hogy hogy történt, de beleszerettem egy kubaiba, összeházasodtunk, jóval később aztán lett egy közös kislányunk, akit Tündének hívnak, és együtt kimentünk, a kislány 7 hónapos volt, kimentünk Kubába. De annak előtte én már 1985-ben már kimentem, mint turista egy hónapra, egyik volt diákomnak az
mert
szülei.
Áruljuk elhívtak. El, hogy voltak itt a diákok, hogy volt kubai diákja önnek?
Itt tanítottam külföldieket, laosziakat, vietnamiakat és kubai diákokat. És így vele szerettem az egyik. Nem az én osztályomba járt különben, mert több osztály volt az egyikbe. Talán a zene is vitt rá, mert nagyon szépen gitározik és énekel. És a mi családunk is nagyon szereti a zenét, ha bár jobban a komoly zenét. Én még nagyon nagy táncos voltam, úgyhogy szeretem ezt a akár milyen zene legyen, csak lehessen rá táncolni. Igen. Ja, persze csárdást is, már asztalon is táncoltam csárdást.
Kubában is?
Kubában is. Megmutattam, hogy milyen az a magyar tánc. Úgyhogy mikor először kimentem, mint turista, egy hónapra, 3 hónapig maradtam kint, mert annyira tetszett. Hát természetes, most már megértem, azelőtt nem tudtam, nem gondoltam rá, hogy ha valaki valamelyik államot meglátogatja, akkor, mint turista, minden csodálatos, szép, gyönyörű, mindenhol csak a szépet látja. De hát én nekem olyan szerencsém volt talán, hogy megismertem a minisztertől kezdve, a legalsóbb fokig, a legalacsonyabb réteget is. Például Guantanamo-ban, a rádióban 3 versemet leadták, amikor még nem is tudtam jól spanyolul. Szerelmes versek voltak, és mikor az igazgató mondta, hát most próbálj valami forradalmi verset, abban már nem mentem bele. Úgyhogy abban már nem mentem bele, azt már nem. Akkor láttam először életemben banánfát, mert ugye azt hittem, hogy banánfa, de tulajdonképpen ez egy cserje. Ott láttam először a kávéültetvényeket, hogy milyen a kávé, hogy néz ki, a kakaó, a fantasztikus, csodálatos és jó ízű tiszta a csokoládé, amit Péter Csokoládpéternek hívnak. És elkerültem egész Barakuába, ahol ott lépett be tulajdonképpen Kolumbusz Kristóf 1492. október 28-án Kubába, és az lett egy jó darabig Kubának a fővárosa. Amikor Kolumbusz azt mondta, hogy életében még ilyen csodálatos földet nem látott.
Még mindig olyan csodálatos?
Kelet még mindig csodálatos.
Mert hogy melyik részét is mondjuk keletnek, amit előbb...
Kelet Barakoa és Maisi, Holguín. Holguín az egy nagy város, ahol rengeteg indián élt, és most is még kutatnak a csontvázak irán, után.
Archeológiásokat
végeznek. És Barakoa az egy ilyen pont, a legutolsó pont, ahol belépett Kolumbusz. Olyan vörös a föld, a talaj, mikor még láttam, akkor azt mondtam, hát, itt még a föld is kommunista. Mindenki nevetett rajtam, hogy mondtátok ilyet, de hát valóban ilyen, hogyha valaki bepiszkítja a ruháját, az ki nem lehet mosni, csak az ottani vízzel. Ha például a fehér ruha bepiszkolódik, és azt a piszkos ruhát elviszem Havanába, nem tudom kimosni. Csak az ottani vízzel, ami ott van Barakoában. Keleten. Mi keletnek mondjuk, mert Havanától Európa felé mi keletnek hívjuk, és Havana után a csendes óceán felé pedig nyugatnak.
Igen. A Marianna név miért olyan érdekes Kubában?
Azért, mert úgy, mint itt egész Európában 1848-ban voltak ezek a forradalmak, ugye, Petőfi kora, stb., ott is volt ilyen, csak később. Volt egy család, akit úgy hívnak, hogy Maceo, és a feleségét úgy hívták, hogy Marianna Grajales, akinek 13 gyermeke volt, majdnem mint fiú, és 67 évesen lóra ült ez a hölgy, és harcolt a kubai szabadságért. És mikor a legkisebb fia, már meghalt több fia, mikor a legkisebb fia nem tudott még mit csinálni, azt mondja, hát mi van veled? Állj föl! És harcolj! Annyira erős nő volt, hogy erősebbnek tartják őt, mint akármelyik férfit. Tessék elképzelni, 67 évesen lóra ülni először egy nő. Tehát ott az olyan misztérium az a név, hogy Marianna. Hogyha valaki azt úgy hívják, hogy Marianna, már úgy néznek rám, mint egy szentre.
Jó, Marianna másik neve Judit.
Így van?
Igen. Tehát Nagy Marianna Judit. Én ebből a Nagy Juditot megkaptam. Hát a Marianna kimaradt, de nem is vagyok ennyire harcias.
Igen. Ez csodálatos, csodálatos történelme van. Nagyon sokan ott maradtak, meghaltak. Több fia meghalt. Szobrak vannak róla, külön Havanában, Santiago-ban tele vannak Maceo szobrokkal. Apjukat Maceónak hívták, mert ő a férje volt Maceo, ő pedig Marianna Grajales. Mert ott a nők megtartják a saját vezetékneveiket, és a férfiak is.
És a gyermekek akkor a...
Akkor úgy veszik, hogy az első vezetéknév az apáé, a másik pedig az anyáé.
Értem. És a tündelány, ő is így kapta, akkor őnek is két vezetéknév.
Őnek is, apukája után Rodríguez, utána még nagy.
Milyen gyermeket nevelni két nyelvű közegben, illetve hogyha az anya az egyik nyelvet hozza, egyik kultúrát, tehát a vegyes házasságokról.
Szóval ez fantasztikus nehéz, mert én elég kritikus vagyok magammal szemben is, és mindig kritizáltam, megmondhatom őszintén, én mindig kritizáltam azokat a szülőket, akik itt Komáromban is vegyes házasságot kötöttek, hogy hogy lehet az, hogy ha a férj vagy a feleség szlovák, akkor csak szlovákul beszélnek, és a gyerekek még nem tudnak jól magyarul. Nem mondtam senkinek, de magamban nagyon kritikus szemmel néztem ezeket a dolgokat, és idővel, mikor most már én is beleestem, akkor jöttem rá, hogy hát ez nem olyan könnyű. Természetes itt Komáromban könnyű lett volna, de kint nem. Mert a kislánnak az első bölcsőd alai minden magyarul volt, magyar dalokat, magyar népdalokat tudja, de mikor elkezdett iskolába járni, ott kezdődött minden. Vagyis elfelejtett magyarul, nagyon keveset tud. Mindenki azt mondja, hogy a én hibám, itt kritizálnak, és hát fáj ez a kritika, mert mondom, én is nagyon kritikus szemmel néztem, De nem tehetek róla, őszintén mondva, miért? Megmagyarázom. Mert a gyerekek már reggel 7-től mennek iskolába, és egész nap ott vannak. Mondjuk, ha délelőtt van tanítás, akkor ott ebédelnek, délután pedig mennek dolgozni. A kávéültetvényekbe dolgoznak, mert ott uniformisba járnak a gyerekek. Megvan, hogy az alapfok, a középfok, a felsőfok milyen színű ruhákba jár, és azért azt le kell dolgozni. Persze, Havanában, nem a fővárosban, nem. De aki nem a fővárosban él, azok a gyerekek ledolgozzák.
Ma hogy értsem ezt ledolgozni? Tehát ingyen kapják úgymond a ruhát, és annak értékét?
Hát fillérekért kapják a ruhát, mert például, amikor iskolában megy, kapunk egy papírt, a üzletbe elmegyünk, és ott megveszük neki a cipőt, a szoknyát, és a blúzt, és a pionírkendőt. Úgyhogy fillérekért, kettőt-kettőt, aztán minden évben így van, de valójában fillérébe kerül, sokkal többe kerülne hivatalosan, de ők azt ledolgozzák. Vagyis mennek a kávéültetvényekbe, amikor kávé van, akkor kávét szednek. Amikor nincs kávé, akkor tisztítják ott a földeket, minden iskolában vannak például állatok, amit az iskola nevel, és akkor az ennivalót az állatoknak, például banánt, zöld banánt visznek, nagyon szeretik mondjuk az
állatokat. De milyen állatokat?
Malacok,
tenyészállatok?
Tenyészállatok.
És az iskolai konyhába be az is
az
kerül? Iskola,
igen. Azt a gyerekek eszik meg. Igen.
Tehát az egész körforgalmát látják ennek a növénytermesztés, igen, állattermesztés.
Igen, hogy rászoktatják őket a munkára tulajdonképpen. Van, aki rossz szemmel nézi, de ez így van. Másrészt még jó. Na, de aztán ebből kifolyólag az, hogy ugye, amikor hazajön a kislány, akkor ma 6:30 fáradtak, ott minden nap muszáj fürödni, mert annyira meleg van, hogy nem lehet úgy, hogy majd holnap vagy holnap után.
Mit képzeljünk el, hány fokban élnek a kubaiak?
Hát ő 25-30, de van úgy, hogy 35 is tavasztól őszig. Na, és... az a helyzet, hogyha mikor hazajön, akkor mivel, hogy külföldi vagyok, a külföldiekre valahogy nagyon tapadnak, ugye? És akkor mindig 2-3-4 gyerek jön vele, osztálytársak, hát én nem beszélhetek velük más nyelven. Mert úgy tanítottak engem az édesapám még, hogy más előtt nem érik más nyelven beszélni, nehogy azt higgyék, hogy róluk beszélünk.
Értem,
és
igen.
Így aztán csak spanyolul, utána a kislány fürödni, enni és aludni. Amikor már fölsőbb iskolába járnak, akkor még elviszik őket más iskolába, ami messze van, 25 napig vannak ott, és 5 nap szabad. Vagyis autóbusszal viszik őket, több mint 200 kilométerrel arrébb, és minden 25 napba hazahozzák őket 5 napra.
Ez a milyen korosztály? Mi az a felsőbb
iskola? Ez lehet 7-től 9-ig is, és lehet 10-től, 12-ig vagy 13-ig, attól függ, hogy gimnáziumba mennek, vagy pedig valamilyen szakközépiskolába.
Érdekes, és a gyerekek hogy viselik ezt, hogy kiszakítják őket az addigi családi közegből?
Ők már úgy vannak nevelve, hozzá vannak szokva, hogy nekik ez tetszik.
Értem.
És másik rész, amit mondjuk nehéz megérteni, nem értettem meg soha, hogy létezik az, hogy annyira keleten, annyira forradalmárok az emberek, hogy annyira védik Fidelt. Hát Fidel, senki nem mondhat rá semmit ebből a szempontból, egy fantasztikus, intelligens ember, hogy hogyan és miképp használja fel a politikáját, az a ő dolga. Arról nem akarok beszélni. De egy olyan ember, aki 2-3 órát alszik, még ma is, egész idő alatt ír és olvas, szóval minden újról tud, mindig, mindenre föl van készülve. És most miért imádják? Azért, mert valamikor olyan nagy szegénység volt ott, hogy senki nem tudott kikerülni a falujából. És manapság ezek az idősek, akik legjobban védik őt, mellette vannak, most az unokák, a fiak, orvosok, mérnökök, ingyen tulajdonképpen, hogy azért imádják, fölnéznek rá, hogy segítette az unokáikat, a fiaikat, unokáikat, dédunokáikat, ugye, hogy adott nekik egy általános műveltséget. és imádják őt. Úgyhogy mindennek megvan a miértje, ok és az okozat, ugye?
És akkor milyen a fiatalság, hogyha akkor most...
Hát a fiatalság ezt, nagyon boldog. Amikor Fidel volt az elnök, akkor jobb volt a helyzet. Könnyebb volt a helyzet, annak ellenére, hogy mikor itt, Európában nagyok voltak a változások, ott is nagyon nagy változások voltak.
Melyik változásokról beszélünk? Nem a 68-as?
Vagy nem, a most, nem, 89-90-es. 89-90-es változásokról, mert Kuba tulajdonképpen Szovjetunióból élt. Ugye, hát nem ingyen, mert hát fantasztikus ásványi anyagaik vannak, amit cserébe kaptunk élelmiszert tőlük, Szovjetuniótól, a szocialista országoktól.
Cuando amanece sin ti no es como tenerte cerca, nada es igual, nada me interesa, no hay luna, no hay sol, luceros ni estrellas, y hasta el aire que respiro siento que me quema. Cuando amanece sin ti la vida me parece poco, porque sin tu amor yo me vuelvo loco. Quiero oír tu voz, verme en tus miradas, porque sin tu amor la vida no es nada, porque sin tu amor la vida no es nada. ¡Echa! Mi vida es...
kaptak, sokkal könnyebb volt, sokkal olcsóbb volt minden. Aztán, hogy egyik pillanatra a másikra megszűnt, mert ugye senki sem gondolt erre a változásra. Én mikor turista voltam ott, akkor megkérdeztem, hogy létezik az, hogy itt semmit nem vetnek? Ott voltak a hatalmas mezők, földek, gyommal, mindenek, 85-ben.
És akkor 90-ben jött a változás.
De ez olyan hatalmas változás volt, hogy...
Az a perestrojka, ugye, 89...
Igen, amikor megszűnt ott minden akkor.
Tehát a kereskedelem leállt.
Az a baj, hogy annyira függött Szovjetuniótól, hogy nincs egy gyár, nincs egy nagy üzem, nincs semmi.
De mint ott... most tetszett mondani, élelmiszeripar sem volt. Tehát
nem, nem.
Mezőgazdaság
sem volt. Nem, mert kávé,
szivar.
Banán, kakaó és szivar. És a nátszukor.
Ennyi?
A nátszukor, ennyi. Semmi több. Úgyhogy olyan életet éltünk ezekben, azokban az években, hogy én voltam diák, laktam internátusban, az idő a kollégiumban, itt, és mikor éhesek voltunk, azt hittük, hogy jaj, meghalunk az éhségtől, ha valami volt, de az igazi éhségét én ott éltem át.
A kubai éhséget.
A kubai éhséget. Hogy én úgy éreztem, hogy a hasam rá van ragadva a hátamra. Egyszerűen nem volt mit enni.
Volt, hogy több napig is akár kapott?
Több napig is. Rengeteg fiatal, ugye fiatalabbak hamarabb megkapják az infarktust. 28-30 évesen elmentek infarktussal. Nem volt olaj, nem volt zsír. Akkor kókuszból csináltuk a zsírt. Ez nagyon jó, hogyha halat akarunk sütni, arra nagyon finom. De tessék elkészelni, hogy abban főzni. Olyan undort kaptunk a kókusz illattól, és ez rákot is okoz különben. Nem jó. Hogy mit ettünk? Mondhatok valami, például a zöld banánt, ott az kisebb, nem az, ami ide jön, valamivel kisebb. Le kell szedni a héját, ami olyan ragacsos, hogy foltos lesz a kész, ott nem akar lemenni. Petróleummal kell leszedni, ami szintén nagyon egészségtelen. Most ezt megfőzzük sós vízbe, és ezt ettük. De az rosszabb, mint hogyha a burgonyát só és zsír nélkül ennénk.
Na, és akkor ez nép.
Fantasztikusan éheztünk.
És ezt a lelki állapotban hogy viselte?
Hát ez borzasztó volt, mert én mindig azt mondtam, hogy jaj, szegény gyerekek, mit ehetnek? Akkor anyósom azt mondja, hogy ne sajnáld a gyerekeket, mert mindenki, amilyen van, mindent a gyerekeknek adnak, az öregeket sajnáld, mert az öregeket senki nem kérdezi meg, hogy van-e mit enniük, vagy nincs, mert mindenki csak a gyerekekre gondol. Úgyhogy nagyon-nagyon sokan meghaltak ebbe az éhségbe. Mert nagyon alacsonyak voltak a keresetek és minden. De hát jó van, túléltük. Mert az a szerencséje, ahogy tetszett kérdezni a fiatalságról, hogy például megyek az utcán, és hallunk valami jó zenét, akkor akárki legyen öreg, fiatal, elkezd mozogni, táncolni rá. És senki sem úgy nézni, nézd, öreg banya vagy valami, hogy nézd, hogy táncolva téteti magát. Nem, ott az normális. Úgyhogy amikor legszomorúbb az ember, akkor két-három ember vagy fiatal összeül, elkezdenek akárhol a széken ritmust dobolni, másik elkezd énekelni, táncolnak, mert másképp meg lehetne bolondulni, örülni annyi problémával, ami van, vagy volt.
Mennyi ideig tartott ez a nagyon nehéz
éhezős? Hát ez olyan a 4-5 évig. Sokkal tovább, de hát a 4-5 év, az első 4-5 év az borzasztó volt.
Az infrastruktúra működött, vagy volt egyáltalán?
Ott van, ott, hogyha valaki belép, nem akarja elhinni, hogy mi van ott, mert amikor én visszajöttem először látogatóba 17 év után, itt látom sok minden újat, de ott sokkal fejlettebb dolgokat, mert ugye Amerikából, Észak-Amerikából hozzák be a dolgokat, a számítógépektől kezdve a legmodernebb dolgokat, és az iskolákban még van. Tele van az iskolak számítógépekkel minden. Úgyhogy fantasztikus nagy a fejlődés egyrészt. De az mind az államé, nem magántulajdon.
Nincs magántőke?
Nincs magántőke. Úgy beszélhetnénk magántőkéről például, hogyha ennek most van egy alapom, hogy váltok ki egy engedélyt, és igen, akkor árulhatok. Akkor volt úgy, hogy lehet árulni, mit tudom én, egy lángost pizza éttermet csinálni, vagy egy kávézót, de olyan sokat kell fizetni ide-oda.
Igen, az elvezetés.
Hogy mindahogy Fidel nem is mondta, hogy ugye a nagy halak megeszik a kis halakat, mind itt is, ugye a kis üzletek tönkre mennek, mert olyan nagy hálózata van a nagy üzleteknek, igen, ahol sok a pénz. Úgyhogy ez a helyzet, hogy aki kiváltja, később visszaadja, mert nem rentábilis.
Jó, akkor, tehát nincs magántőke a kereskedelemben, a gazdaságban. Igen. Van-e magán birtok?
Van.
Házak, földek.
Van, vannak. Az az érdekes, hogy ezt nem értem az egészben ebbe a szocializmusban, hogy én édesapámnak például volt földjek, háza, kertje, és mikor elvették, akkor meg volt mondva először, hogy 1 hektár lehet, aztán, hogy 1,5 hektár lehet a maximum, hogy azt nem értem, hogy ott hogy létezik az, hogy meghatták a földeket, a kávé ültetvényeket meghatták az embereknek saját tulajdonban.
És eladhatják?
Sőt, ezeknek voltak autóik, mint jeepek, uh-huh. mert ez egy ilyen, olyan, mint a Tátra, alacsony Tátra mondjuk, hogy nagyon sok hegyes vidék, sziklás, köves, és meghatták a teherautókat, a traktorokat.
Hát ez kell hozzá, nélkül hiába.
De meghatták igen, neki. Azt akar, itt még nem. Itt elvettek mindent, igen, még autókat
az államosításban. Igen.
És eladni még nem lehet. Nem lehetett. Ez most valami 2-3 év van úgy, hogy el lehet adni a házat, a kocsikat, autókat, el lehet adni. Azelőtt nem lehetett. De akkor is eladták, mert Kuba ilyen nagyon okos, nagyon ravasz, mindenhol talál valami kivutat, mint a róka, ugye? Ha nem jobbra, akkor balra. És ott voltak aztán a problémák, mert mondjuk vettem egy házat, nem én, mondjuk, valaki vesz egy házat, és aláírta a papírt, ami ugye nem hivatalos, és amikor már bele akart menni, egyszerűen jött a másik, hozta a rendőrt, hát nézi, de be akart menni a házamba. Akkor mi történt? Elvesztette a pénzét, utána még összeverekedtek, stb. Volt, aki meg is halt. Szóval fantasztikus sok problémát hozott ez, hogy nem szabad eladni.
Csak örökölni lehetett.
Csak ez örökölni lehet.
Az működött, az
örökölni. Az igen. De most már el lehet adni hivatalosan.
Akkor ez egy teljesen új kultúra, hogyha csak 2-3 éve lehet. Ebbe is bele kell a közösségnek tanulnia, hogy hogy néz ez ki, és hogy kell
etikásan. Nagyon sokat elvesztettek vele, mert itt ugye bemegyünk ketten, egymástól veszünk valamit, aláírjuk a papírokat, és már is a nevemen van, amit vettem.
Hát
és akkor ugye kell valamit fizetni az államnak, igen, természetes, hogy állami sokkal jobban járt volna vele, ha így csinál már évekkel
és
előtte.
És befagyasztotta, igen.
Befagyasztotta, igen. Ez volt a probléma.
És a ma a fiatalok, például a Tünde korosztálya, ők hogy élnek? Milyen jövőképük van?
Hát ez nem nagyon könnyű beszélni róla, de... mondjam, az iskolában nagyon lefoglalják őket, erősen tanulnak, de a fő tantárgy persze a politika.
Ó, tehát egy kicsit agymosás? Hát, terelgetés a
igen,
saját.
Például az én kislányom az színművészetit végzett, instruktor, gyönyörű hangja van, pici korától fogva, és ott nem úgy vannak a jegyek, hogy 1-5, hanem 100%-ra. A 100% olyan, mint itt a kitűnő.
Igen.
A 60-nak kell lennie, igen. Ha 59, akkor már megbukott.
Nekem ez ismerős.
Igen. Ez a... Na mostan, önnéki volt 99,99.
Ó! Oh.
És ezek a gyerekek a legjobbak, 95 fölött orvosit választanak. De önnéki nem tetszett se orvos, én mindig, hogy énekesnő akar lenni. És mikor jött ez az ajánlat, hogy jöttek, hát, hogy mehet konzervatóriumba, mi történt? Fölvették őt konzervatóriumba, mikor elérkezett augusztus, hogy már megy, én nem kerestem semmi barátságot. Pedig a konzervatóriumba voltak barátaim, de senkinek megmondanám, hova több mint...
Kiskapukról beszélünk?
Igen. Több mint 200 kilométerre arrébb. Nem kerestem, mert tudtam, hogy a kislány tehetséges, akkor nincs értelme. Én nem gondoltam másra, mint ahogy mondtam erről a showval kapcsolatban, hogy mi történt. És utolsó pillanatban jött egy távirat, hogy akiket fölvettek különböző szakokra, színház, zene, tánc és képzőművészeti, hogy nem. Utolsó pillanatban nem lehetett, visszautasították, aztán később megtudtuk, mert még mondanám, abból a fejeseknek a gyerekei léptek be helyettük. Ez lett volna 5. osztálytól, alapiskolában. Aztán 9-et, mikor elvégezte, előtte csináltak egy fölvételit erre a színművészeti, szintén színművészeti, zene, tánc és képzőművészet, és akkor megkérdezték tőle, de hát a szüleid engednek ebben a százalékkal, 100%-kal téged, engednek ebben a iskolában, ahol csak elég 85%? Azt mondja, igen, mert én mindig az akartam lenni, és mert én énekesnő akarok lenni. Akkor mondta, hogy természetes, természetes. Hát igen, nagyon nagy volt az öröm, és amikor belépett az iskolába elsővel, van tanulmába, akkor ott alá kellett neki kérni egy papírt, hogy 8 évig nem szerepelhetnek.
Nem képezhetnek konkurenciát a létező művészek számára?
Ez volt a probléma, nem. Amatőrként szerepelhetnek, de másképp nem. Most tessék elképzelni, hogy ez mi volt. Én közben idejöttem, és a kislány nem tudta, hogy most mit csináljon. Ott hagyta az iskolát több mint egy hónapra, aztán mégiscsak visszament. És 8 évig, amikor, hát, hogyha bevégzi az iskolát, 20 éves. 28 évig mostan nem lehet, akkor...
Labdába sem rúghat.
Nem, ugyanakkor jönnek a 14-15 éves gyerekek, fiatalok az utcáról, akik semmit nem tudnak a művészetről, és elkezdenek rögtön énekelni, mert...
És egy menedzser felkapja igen, őket, mert
van valami per pénz. És ők még nem. Úgyhogy ez olyan fantasztikus volt számára.
És még nem telt le ez az
most telt le, igen, most. De hát ők közben már a másodikba, utolsó 3 évet már Havanában fejezte be, de ő nem írta alá ezt a 8 évet. Hívott az igazgató is, engem, meg a páromat is, hogy írjuk alá, mi nem írtuk alá.
Akkor de végül hát, nem kötelezi őt, és
de, mégis. De kötelezi, de hát nem csinálhatta, de nem írta alá. Hogy aztán valaki más aláírhatta-e helyettünk, azt nem tudjuk.
Ez csak úgy, a művészekre vonatkozik?
Erre a művészet
is meg igen, komplet.
Úgyhogy aztán az lett a vége, hogy tanítottak, gimnáziumban tanított színháztörténetet, színházat, színjátszó csoportokat, többiek ugye táncsoportot, vagy muzsikáltak, attól függ, hogy zenét, attól függ, hogy melyik ágazatban voltak. Hát ő most úgy otthatta, mikor jöttünk ide, ugye gimnáziumban tanított 10-11-eseket, mert a 12-eseknek már nincs ez a tantárgy, mivel már készülődnek az érettségére.
Ez, hogy ott hagyta, és mert jöttünk ezen most a 2014. októberét, szeptemberét igen. Jelenti.
Igen, vagyis befejezte, tavaly befejezte a
szünet előtt. Ugyanúgy van a szünet ott is iskolában?
Igen, ugyan.
Szóval nem. Majd hogy nem?
Majd hogy nem, mert ott tulajdonképpen július 23-24-ig van az iskola, nem június végig, és aztán szeptemberbe kezdenek. A tanítók pedig úgy, mint itt egy héttel.
Hamarabb szolgálatban állnak, igen.
Most de sokat, na, és akkor itt akarom igen? mondani például, hogy őket az iskolából nagyon jól nevelték, tulajdonképpen elvitték őket minden héten színházban, nagyon jól ettek, nem úgy, mind a szülők otthon, mondjuk, hogy nem volt olyan lehetőségük, de iskolában mindent megadtak nekik, mindent megvolt, a ruházat, minden, a fogkefétől kezdve a fogpasztáig mindent adtak nekik, de minden este kellett néznünk a televíziót, a híreket, ami egy órás hírek, és írásba leírni, amit átvizsgáltak, vagyis a főtantár tulajdonképpen a politika volt. Amikor május 1-re készültek, akkor őket már kivitték oda busszal éjjeli, hajnali egykor, 3-kor kaptak ilyen reggeli félét, sonkát, stb. De ott kellett lenniük, mert betanították őket, hogy hol kell állni, mit kell csinálni, hogyan kell integetni, mit kell
kialakítani. A mai napig május 1-én a
ünnep? Igen. Hatalmas ünnep. Egész igen. Világról jönnek, igen. Nagyon nagy ünnep.
Nyakkel.
Hát a munka nő.
Én tudom, hogy a
munka igen,
csak szó nélkül maradtam.
Az alsó fokon a pionír nyakkendő az kék. Ha piros, az már azt jelenti, hogy másodfokra jár, vagyis hetedikbe. Ott az alsófok, az nem úgy, mint itt volt 5 osztály, ott 6 osztály az alsó.
És a felnőttek, ők is valamit kell, hogy olyankor szimbolikusan viseljenek?
Attól függ, igen, van, ahol üzemekbe vagy valami, adnak ingyen, tegyük föl egy pulóvert, piros pulóvert, amire valami rá van írva.
Ja, értem.
Úgyhogy értem. Különböző csoportoknak különböző színek.
És olyasmi, mint nálunk volt Csehszlovákiában, a Spartakiában, van igen. Ilyesmi? Ilyesmi is? Ilyen látványos zenegimnasztika?
Szóval igen, nagyon-nagyon sok pénzt adnak a sportra. Nagyon jó sportolóik vannak. világhírű sportolóik vannak, mert mindent megtesznek a sportolókért. És hát az egészségügyért.
Most már?
Nem, azelőtt is? Azelőtt is, amióta kint vagyok. Is? Igen, mindig, önnekik mindig nagyon jó volt. Nem tudom miért, hát Fidelnek nagyon is állítólag pelóta, ez a pelóta?
Pilóta?
Pelóta, ez a... Egy labdát kell ide-oda ütögetni, úgy tudják, hogy pelóta, itt nem nagyon ismerik. Uh-huh. Ő is sportoló volt, de ő ügyvéd különben, ügyvédő, santiagói ügyvéd.
Nekem Santiagóról a spanyolországi Santiago de Compostela jut eszembe.
Nem, ő odavalósi, Santiago csodálatos. Ahogy kezdtük, Baracoa volt az első főváros, aztán pedig Santiago de Cuba lett a főváros a kubánok.
Santiago de Cuba,
és utána később aztán lett Havana. És ott vannak csodálatos dolgok, a természet, hát az valami csodálatos.
Mi az, ami ennyire csodálatos? Mert hogyha a hallgatóink látnák Marianna arcát, amikor félárbocra ereszti a szemhéjét, már csak ahogy beszél róla, hogy
amikor szép. Én mentem oda ki autóbusszal először a kislány kezembe, a hegyek között, nagyon rossz úton, láttam a fákat, úgy jelentek meg előttem, mint édesapám meséiben, ahogy a fény rásütött a fákra, a fakérgek, az egyik oldalon ezüst színűek voltak, másik oldalon még aranyszínűek. Valami csodálatos. Úgy éreztem, hogy a mennyországon vagyok, és egy mesebeli hős ez vagyok.
Ez az apuka, ez nagyon megalkotta ezt a jövőt a lánya számára.
Testvéreim számára is, úgyhogy fantasztikus, szép. A kövek szinte beszélnek. Rengeteg a pirit, igen, vagyis az aranynak egy csillag. Úgyhogy van egy csodálatos legendánk is van. Ott Santiago mellett ugye van a tenger, és pár évszázaddal ezelőtt három halász elsüllyedt, fiatalok, és kérték a jóistent, nem akartak belefulladni a tengerbe, hogy küldjön valamit, és megjelent az égben Szűz Mária aranyszínűen, és küldött egy fatörzset, és a fatörzse megmenekültek. Na most, ahova kivitte őket a fatörzs a partra, ott olyan, hát most már kicsit messzebb van, de abban az időben magasabb volt a tenger szintje, ott egy nagy templomot építettek, amit úgy hívnak, hogy Virgen de la Caridad de Cobre. Az azt jelenteni pontosabban, hogy a boldogságos Szűz Mária arany boldogság, kovre, réz, rezes kovre, az azt jelenti, igen, hogy réz, de úgy hívjuk, mint arany Szűz Mária.
Igen.
Ott egy gyönyörű templomot építettek, nagyon sok-sok lépcsőn kell felmenni, egy múzeum van, ahova a sportolók, sőt, meg Hemingwaynak is ott van a Nobel-díja, és a sportolóknak aranyérén minden, amit fogadalmat tesznek, és az ott vannak ezek a dolgok. És mellette pedig van egy kolostor, ahol apácák vannak. És onnan is egy apáca, az pedig Pesten van, már több mint 70 éves, akik egy apáca nő, angol szakos, hogy az is nagyon sokat segített én nekem. Ez a apáca nő. Na most erről a Szűz Máriáról, erről a templomnak olyan híre van, hogyha valaki megbetegszik, vagy akármi baja történik, akkor igyekszik valami fogadalmat tenni, de úgy, hogy elmegy a templomba, ott teszi a fogadalmat. Mikor ránéz erre a Szűz Máriára, akkor ez barokk stílusban van csinálva, úgyhogy körbe lehet menni, és úgy érzed, hogy Szűz Máriának a szeme mozog, hogy megy utánad. Ez egy ilyen stílusban van festve. De hát ugye mindenki nem tudja ezt, és azt hiszi, hogy hát, hogy mozog a szeme, ahogy megy.
Értem.
Nagyon szép. Például egy, ami a legjobban meghatott ez a legenda, hogy kubaiak kimentek Amerikába lakni, ahol a férfi megvakult. És akkor tett egy fogadalmat, hogy összegyűjt egy bizonyos összeget, egy nagy összeget, elviszi ebbe a templomba, hogy visszakapja a látását. És évekig...
Tehát áldozatot
áldozat, hoz. Igen, és akkor visszajött a feleségével, ez 1921-ben volt pontosan, visszajött a feleségével, fölment a lépcsőkön, ott hagyta a pénzt. És ahogy jött lefelé a lépcsőn, kezdett visszajönni a látása. És amikor egy kicsit még lejjebb, mint már teljesen látom, és akkor azt mondja, hát a 700-át, több mint 10 évig dolgoztam ezért a pénzért. De nagyon sokat ígértem, de elég lenne a fele is. És visszament, elvette a felét, és amikor kilépett, még vakult. És ez egy igaz történet, ez nem kitalálás. Mert én azokkal az emberekkel beszéltem, akik ismerték őket. Hú, úgyhogy fantasztikus dolgokat felajánlanak. Igen.
Lenne két kérdésem, mielőtt tovaszállunk. Ezzel kapcsolatban, ugye, hogy a sportolók
oda
érméik ott vannak.
Ott vannak, ez most arany,
ezzel is. Kapcsolatban. Ezek szerint jól érzékelem, hogy a kubai nép, mint közösség, az lesz a másik kérdésem a vallással kapcsolatban, hogy a kommunizmus hogy jön össze a vallásra, illetve hogy engedte a vallást, de most először is, hogyha egy sportoló, tehát hogy ő a közösségért küzd, és a kubai közösség úgy is éli meg egy-egy sportolójának a sikerét, győzelmét,
mint a saját
közöset,
és mind a saját.
Tehát nem otthon akassza ki a falra, hanem...
Az mindenki. Az a tieteké, mert ti segítettetek nekem.
Mert én nem lennék élkületek.
És senki. Így van.
Ó, ez ennyire mélyen és igazságban megéli ez a közösség?
Igen. Azért mondom, hogy vannak olyan fantasztikus dolgok ott. Például valaki megbetegszik, és a gyereknek, például a sógornak a kislánya megbetegedett, asztma nagyon erős asztmás volt, és azt mondta, hogy ha sikerül ugye leküzdeni a betegségét, akkor a kislány 15 éves lesz, akkor elviszi sárga ruhába, hogy minden sárga, halvány sárga, ugye a reménynek a színe, hogy elviszi, és elvitte
oda
ebbe a templomba, és egész Kubából oda menne. De akkor van egy másik... Ja, és ennek ellenére azt akarom mondani, hogy a templomok, mikor 85-ben kint voltam, zárva voltak. De... Nem behettem be egy templomba se. Én katolikus vagyok, de nem vagyok olyan hívő. Én szocializmusnak a gyereke vagyok, akkor születtem, de hiszek.
De mármint, hogy nem gyakorló.
Nem gyakorló. Hívő. Na és nem tudtam bemenni a templomba. 1999-ben kijött a pápa, akkor beszélt Fidele, és azóta minden december 25-e államünnep lett, vagyis mindenben van zárva, mert azelőtt nem létezett, nem tudták a gyerekek, hogy mi az a karácsony. Én anyosom még tudtam, mind az öregek, de már a fiatalok nem tudtak semmilyet.
Tehát az afrokubai vallás, az hogy
az, az most másik
az más.
Dolog.
Az ez másik most a katolikusoknak, a keresztényeknek.
Igen.
Csak katolikusok vannak, vagy más
nem, keresztények? Nem, nagyon-nagyon sok van, mert rengeteg vallás van, és egyre több mostan a jehovista. De megmondom azt is, hogy miért. Mert nem azért, mert annyira hiszékenyek.
Hát szeretnek Kubában lenni.
De ki akartak kerülni Kubából. Vagyis... jehovisták úgy hívják egymást, hogy testvérek. Aki jehovista, az testvér, az a testvérem. Na és egy időben azért lettek jehovisták, mert ki akartak kerülni Amerikába, akik nem voltak családjaik, vagyis rokonai kint, és ezek a jehovisták kivitték a csoportokat. Egy házas párt, két házas párt, így lassan várták őket lakással, házzal, és azért, de már olyan nagy lett a vándorlás, annyi jehovista lett, hogy aztán le lett zárva ez az ügy.
Értem.
Szárva érdekből lettek jehovisták. Aztán van egy másik templom, hogyha valami még
igen,
mondhatok,
hogyan?
Amit ha valaki valamikor Kubába megy, nagyon jó lenne, hogyha elmenne, csinálna róla a videót, mert ha én mondom, akkor nem fogják elhinni, hogy mi minden történik. Szent Lázár, ez a védőszentje Kubának, úgy, mint ahogy ez a Szűz Mária, ez a Santiago-i Szűz Mária, úgy Szent Lázár a védőszentje. Van egy csodálatos temploma, ez 8 kilométerre van Havanától, ahol szintén fogadalmakat tesznek. Most Szent Lázár napja december 17-én van, úgyhogy 16-áról 17-ére hogy olyan körmenet megy az egész országból, van, aki 100 kilométereket gyalogol, zarándok hely, hogy térgyen állva mennek. Igen. És fantasztikus dolgokat lehet ott látni, és akkor a fogadalmak is nagyon sok, és 100-200 méterrel előtte már nem bírja, úgyhogy tele van ott minden vöröskeresztes kocsival, minden első segéllyel, mert viszik őket. Elviszik őket, de nagyon szép az a zarándok hely tulajdonképpen.
Úgy a másik is zarándok hely, nem?
Vagy az is zarándok hely. Itt is, például Havannában, itt is nagyon sok, akik odaadják a sportolók, vagy akármilyen díjakat, amit kintről kapnak, nemzetközi díjakat, ott oda leteszik mindegy múzeum értéket. Átadják. Egy érdekes szintén erről a Santiago Jesus Mariáról, ne tessék arra vonni, hogy mostan visszaugrottam, hogy állítólag Fidelnek a szülei gazdag emberek voltak. Nagyon sok aranyuk volt, és állítólag az anyukája elment erre a zarándok helyre. Hát én tudom, de nem akarom megmondani, hogy hány kilogramm aranyat, akkor még Fidel nem volt senki. Hány kilogramm aranyat ajánlott föl ennek az Üzmáriának, hogyha a fia nem hal meg, csak természetes úton. És úgy látszik, hogy való igaz, mert több mint 700 merényletet csináltak ellene, és mindig elkapták.
A merénylők.
A merénylőket, akik csinálják, igen. Úgyhogy.
Egy pici szünetet tartunk, és utána, ha már a vallásokról beszélünk, akkor az afrokubai vallással fogjuk folytatni egy pici szünet után. Jó.
Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón y el aroma del batey.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Puedo montar un avión si me tengo que montar. Puedo montar un avión y que si me tengo que montar. Siempre voy a regresar.
Conmigo que
oye, conmigo que tú ves.
que te pongo a bailar el timarín de dos pingües. Con tu calamácara, guajiro, guajirito, también te puedo enseñar a hacer un buen café. A que eso no, a que nada de eso hace usted. Lo dije yo.
Alabauce Santissima.
Beszélgetünk a kubai vallásokról, és ugye mondtam, hogy számomra ez érdekes nagyon, hogy egy kommunista, szocialista, politikai berendezkedésű országban a vallások hogy élték túl, hogy ennyire viccelődve, kicsit csípősen mondjam, hogy éli túl a vallás egy ilyen rezsimben, de ugye mondtad, hogy melyik évben is a pápa meglátogatta Fidelt, és 99-ben, és január. Utána megnyíltak a kapuk is, tehát
kinyíltak
a templomok kapui. Még nem ejtettünk szót az afrokubai vallásról, amely milyen mértékben van jelen.
Hát a kubaiak nagy hívei afrokubai vallásnak, mert a nagyobb része Kubában négerek, vagyis Afrikából jöttek. És ezek magukkal hozták a saját kultúrájukat, amik a kubaival egyesültek, mint indián szokásoktól kezdve az afro, a afrikaiakkal.
Mindjárt közben is vágok, hogy a mi emberünknek ez nagyon érdekes, mert én soha nem gondoltam Kubára, indián, tehát Kuba, kubai emberek és az indián közé soha nem tudtam egyenlőségjelet tenni, és most tőled ezt hallom. Légy szíves, ezt fejtsed akkor ki, nagyon érdekes.
Ez fantasztikus érdekes számomra is, mert az én bátyáim mindig nagy indiánok voltak, és foglalkoztak ebben.
Nagy indiánok voltak?
Nagy indiánok voltak, meg voltak a saját indián neveik is, mint Hajnalcsillag, és Kishód, meg Kisfarkas, és az egyik bátyám, az csinált egy ilyen csoportot kiskoruktól fogva, hogy csak azok léphettek be az indián csoportba, akik naponta megtanultak ennyi és ennyi szót, akik futásba ennyi másodperc alatt lefutották ezt a bizonyos távot, tudtak úszni, nyilazni, stb. És az az érdekes, hogy ez az összes gyerek, akik velük voltak, mind főiskolát végzettek, és mind híres emberek lettek. Most nem akarok neveket említeni. Na most.
Mi lesz a kis indiából?
A bátyám fölhívott, hogy Kubában van valami indián törzs, nem igaz, hogy eltűntek. És méghozzá onnan vette, hogy 60 körül egy cseh író, nem tudom a nevét, egy cseh író írt róla, hogy igenis Kubában van indián törzs. Mikor ezt meghallottam tőle, elkezdtem keresni. De annak ellenére, mikor én kikerültem a kislányjal, és megláttam az anyósomnak a családját, láttam a fizimiskájukat, és azonnal mondtam a férjemnek, hát ide figyelj, hát ezek indiánok.
Vagyis ti, drágám, indiánok
vagytok. És amikor aztán valóban elkezdtem keresni, akkor megtaláltam őket. Ott Barakuá, ez hegyes vidék, ott egy völgyben élnek, 33-an vannak még, mert aki kikerül közülük tanulni, vagy elmegy, azok már kint maradnak. De ez egy ilyen közösség, akik spanyolul beszélnek, de azok a spanyol szavak nem ugyanazt jelentik számukra, mint ami a spanyoloknak.
Ezt olyan egyszerűen foghatom föl, ha azt mondom, hogy víz, számomra a víz, az ő neki valami más jelent?
Más jelent, igen. Na és mivel foglalkoznak? Dohánytermesztéssel foglalkoznak. Nagyon rendes emberek, szóval. Na mostán, hogy visszatérjünk erre a afrokubai vallásra, mivel hogy rabszolgaként ugye rengeteget kivittek oda közülük, 1869-ben volt ugye ez a rabszolga, hogy véget ért a rabszolga sorsnak hivatalosan, igen. És a saját hitükben elkezdtek dolgozni. Én kicsit félve néztem őket, hogy kártyával jósolnak, kagylókat dobálnak szét, és attól függ, hogy hogy kerül a földre, szájjal fölfelé vagy lefelé, kókuszhéjból szintén csinálnak ilyen pici tányérokat, ilyen kicsi lapokat, azok is, hogy hogy esnek le vagy föl, és hisznek ebben. És az az érdekes, hogy aki közéjük áll, vagy közéjük tartozik, azoknak az embereknek minden sikerül. Hihetetlen, mert én nem vagyok hiszékeny, én mindig azt mondtam, én abban hiszek, amit látok. Nagyon realista vagyok. De mikor ezt látom, szinte hihetetlen volt számomra, hogy hogy létezik ez. Persze nagyon sokan vannak, akik csak pénzt keresnek ebben, nem tudnak róla semmit, de fel akarják hívni magukra a figyelmet. De akik valóban tudják ezt, egyszerűen rád néznek, és még mondják, hogy ha hiszel ebben, hogy ugye többször születünk,
igen,
hogy mi voltál azelőtt, és hogy vannak ezek a dolgok. És akkor elkezdtem az egyikkel beszélni, mert ott is vannak vezetők kisebb pozícióban, és egészen a magos pozícióig, vagyis aki magos pozícióban van, hogy annak sokkal több a tudása.
Tehát van egy hierarchia.
Igen, akik tudása. Még a saját ős nyelven beszélnek. Különböző nyelveik vannak, mert Afrikában 4 fő nyelv van. Abból valamelyik, de az az érdekes, hogy ezeknek ennek az a neve, hogy Yoruba.
Mármint minek ez a neve?
Ennek a vallásnak,
a vallásnak
az a neve, hogy Yoruba. Na, és mivel én fantasztikus sokat olvasom, és mindig keresem a magyarságot, ős magyarságot, stb. Dr. Barát Tibor, egy kanadai tudósnak a könyvében olvastam, hogy mi történt, hogy ez a Yoruba tulajdonképpen, ez egy magyar szó. És hogy, mikor beszélnek, hogy az ősnyelv az magyar volt, most nehogy azt higgyék, hogy én nagy magyar vagyok, de nem az, hogy én rá akarom venni mindenkit, hogy higgyen ebben, én nem azt akarom. Én azt mondom, amit olvastam, ahol ez a dr. Tibor azt mondja, hogy a földközi tenger körül magyarok éltek. Tehát akik Észak-Afrikában éltek, ott 13 törzs, magyar törzs élt. Természetesen, hogy a bőrük sötétebb színű volt, ugye a nap véget. Mivel foglalkoztak? Állattenyésztéssel foglalkozott ez a magyar törzs, de akkor ebben az időben a Nílus még 5 km széles volt. És a sivatag még nem volt sivatag.
Nem, zöld volt, és termékeny.
Zöld volt, termékeny. És, de elkezdett kiszáradni, és vagyis a magyarok, a törzsek keresték, hogy hol a legelőket az állataiknak. Tehát húzottak mindig délebre is, délebre. Ahol összetalálkoztak az ősi afrikai civilizációval, állítólag, hogy máshonnan érkeztek, akik emberevők voltak, széles orruak, széles szájúak. És ezek a magyar törzsek szóval összekeveredtek, és egyik a másiktól átvette a szokásaikat, megtanították egymást, amire szükséges. Most ez a, ennek a, pardon, nem 13, 15 törzs volt. A 15 törzsnek a legnagyobb vezérének az volt a neve, hogy Yoruba. Ez a Yoruba, ez egy magyar szó, ami azt akarja jelenteni, jó róba, hogy jó fa, vagyis a hímvesző, a hivatalosan mondta, a hímvesző, hogy egy kemény fa, jó róba, kemény fa. Az azt jelenti, hogy ő termékeny, hogy nagyon termékenységnek az istene. Uh-huh. És amikor én megkérdeztem egy ilyen yorubai főfejtől, hogy mi akar ez lenni, akkor nem tudta pontosan megmondani, nem tudják pontosan, de ismernek nagyon sok magyar szót. Nem tudják, hogy magyar szó, de hogy magyar szavak. És nekik ugyanazok a szentjeik vannak, mint a katolikusoknak. Mint Szent Borbálasz, Szent Antal, minden szentnek megvan a neve, de az ő nyelvükön. Tehát például az egyik legnagyobb jók nekik a csángó. Csángó? Hát a csángók, hát azok csángó magyarok. Az ember mindjárt gondolkozik, mi lehet az? De a legnagyobb magyarok itt is azt mondjuk, hogy a csángók, ugye? Észak-Romániában élnek manapság. És ki ez a csángó? Én mind egy riporternő, ott elkezdik velük beszélni, hogy mondd, ki ez a csángó? Fekete? Nem. A csángó az fehér. És kék szemű. És szőke. Hát mondom, hogy kerül a csángó akkor Afrikába, ahol mindenki néger. Nem, hogy ez innen került oda. Vagyis, hogy a magyarok vitték oda. Most ki ez a csángó? Ez a csángó azt jelenti, szintén a termékenységnek a szentje, aki megvan mindegyik szentnek, megvan a saját tánca. Nagyon érdekes táncok, és a saját színei. Ennek a csángónak a vörös, piros és a fehér a színe. És mikor táncol, akkor mutogatja, hogy milyen van, milyen izmai vannak, milyen lábai. Rámutat a hírvesztőjére, mutatja, hogy nézd, én tudok gyereket csinálni. Képes vagyok rá. De ez a csángó tulajdonképpen 6 hónapig férfi és 6 hónapig nő. Ez a Szent Borbála. Aki mondják, hogy 2 személyiség volt. Férfi is, még nő is. Például. Megvan a tengernek az istene, van a Jemaja, van a Osun. Mondjuk a Jemaja, a tengerünknek az istene, az kék. Csak táncokban állandóan így játszik a ruhájával, hogy a hullámok jönnek a tengerre. Most a Osun, az pedig a folyók istennője, amik egyesül ugye a tengerre, az még sárga. Sárga a reménységnek a színe. Most ezek aztán annyi tudással rendelkeznek ebben a ős tudással, a ősi intuícióval, mondom, összekeveri a kezébe azt a 7 darab kagylót, ledobja, és onnan pontosan ránéz, és megmondja a jövődet. Te nevetsz rajta, aki nem hisz benne, és később rájössz, hogy valóban minden, amit mondott, igaz. Na most, hogyha közeljük akarnál tartozni, akkor téged kivizsgálnak, átnéznek, mint egy orvos, nem mesztelenül semmilyen, csak így látásra, tekintettel, és megmondják, hogy milyen betegségét lehet, mit lehet csinálni, mivel lehetne gyógyítani, és ha közéjük akarsz tartozni, akkor föl is szentelnek. És ott úgy hívják, hogy szent. Az azt akarja jelenteni, hogy egy évig fehér ruhába kell járnod. Például, és akkor az alatt neked tanulnod kell pontosan a szentekről, az életükről, mit csinálnak, mire képesek, és ez alatt megtanulod a jóslást is.
Nagyon érdekes.
Például, hogyha rengetegen jönnek Spanyolországból, Kanadából, az egész világról, Kubába, akik ezt csinálják, és újra születsz, amikor felavatnak, az a születésnapod. Az lesz a születésnapod, mint szentnek a születésnapja, és 7 napig egy gyékényen kell aludnod, van 2 keresztanyád, 2 keresztapád, és egy egész családod, ott egy hétig esznek a te pénzedből, persze, csinálják ezeket a ünnepélyeket, és akkor aztán 3 hónapig tiszta fehérbe kell járnod, és 1 évig szintén fehérbe, de ott már lehetséges, hogy mondjuk a cipőd vagy a szoknid már valami világos színű legyen. Hogyha ezt teljesíted, akkor te is már ide tartozol a jorubákhoz, ebbe a csoportba, és sikerülnek a dolgok. Hát az egyik szomszédom ezt csinálta, egy fiatal srác megtanulta a 4 nyelv közül az egyik, ezt afrikai nyelvet, és mindenhogyan ki szeretett volna kerülni Amerikába. Nem tudott, és a végén sikerült Ekvádorba, onnan Amerikába, közben már kivitte hivatalosan, nem szökés volt, hivatalosan kivitte a feleségét is, a lányát is, és a legnagyobb rendben él. Na, Ekvádorról kezdve.
Igen, ez örökös tagság, még csak ennyi, ez a
örökös, szem. Örökös igen. Tagság.
De nem öröklődik?
Ez nem, ezt mindenkinek sejtjenek, mert lehet, hogy mondjuk valami problémád van, és akkor azt mondják, először egy másik szentét kell fölvenni, nem ezt a legfelsőbb, ezt most a legfelsőbbről beszéltem, az szintén egy ünnepély mondjuk az egészségedre, a sárga, zöld színű karkötőt kell hordanod. Az hordják férfiak is, nők is, ha valaki Kubába megy és látja, hogy apró gyöngyöcskékből ez a 2 szín, zöld és a sárga van, azt azért hordja, mert valami problémája volt az egészségével. És minden színre van valamit. Van?
Igen, igen.
A különböző gyöngyök, de ott megvan pontosan, hogy mennyi gyöngy lehet, hogy 21 vagy 24, minden hatodik gyöngy mondjuk sárga legyen, a többi fehér, az attól függ, hogy melyik szent. Tudod? Szóval fantasztikus dolgokat látszott,
hihetetlen. Micsoda kódok vannak, micsoda kódok és információk vannak akár ezekben a karkötőkben, mert ugye matematika, szám, sorrend, igen, és minden. És,
és akkor ők hisznek abban, mint ahogy össze kell vetni ezt a kínai és a japán hitvilággal is, mert imádják a teknős békát. Nem tudom, hogy önök mennyire figyelték még, de a teknős békának a hasa alatt, ami van, hogy a teknős béka, ilyen, ami rajzok vannak, ebbe hisznek a első yin. Nem tudom, ismeri ezt a jóslás technikát,
igen.
Miről Konfúció azt mondta, hogy egyik legcsodálatosabb dolog, ami létezik a világon. Igen. Na és ők ebben hisznek, ugyanúgy, mint az indiánok is. Tehát valamikor nem Kolumbusz volt, aki felfedezte Amerikát, hanem sokkal korábban, már előtte,
az indián
kapcsolatban voltunk. Például jártam Ecuadorban, ahol találkoztam magyarokkal is, és fantasztikusan tetszett, mert ugyanazok a virágok vannak, muskátlik, ugyanazok a gyümölcsök, amit Magyarországon, buza, virág, pipacs, ez minden létezik. És akkor taxival voltam, elvittek egy helyre, ahol teljesen magyar hímzések, magyar folklór, magyar ruhák
de
vannak.
De ott készül
ott
igen,
ott
hogy félre a
nem, ott. És ők tudják, hogy a magyarok, hogy testvéreik vagyunk. És azt állítják, hogy ott, mint itt is már olvastam több helyen, ugye, hogy a Béláknak nevezik őket, hogy egy barlangban van egy hatalmas könyvtárunk, hogy nagyobb, mint a tibeti könyvtár, és ez a család Béláknak nevezik fehérek és kékszeműek. És mikor vannak az indiánoknak évente találkozásaik, akkor a főnökök ott jönnek össze, akkor leereszkednek ebbe a barlangba, és ott beszélik meg a problémáikat a jövőre nézve.
Én úgy gondolom, hogy igen, hogy a
Perúban is, ugyanígy.
Igen, hogy a YouTube-on, aki nagyon szeretne, YouTube-on és az interneten azért még talál ezekről a barlangokról információkat, nagyon ajánlom én is a hallgatóinknak, de most azért megkérdezem, hogy a vallás és a reiki hogy fér meg együtt Kubában?
Hát, nagyon hisznek benne. Mert és aki hisz Istenben, nem kell, hogy vallásos legyen, csak hisz valamiben. Teljesen mindegy, hogy Istennek hívjuk, vagy akármilyen más néven, de hisz valamiben, az egy olyan előny annak az illetőnek a számára, mert ha hiszek valamiben, nem a rosszban, csak a jóban, pozitívan gondolkodom, akkor önmagamat meg tudom gyógyítani tulajdonképpen. És ez a fő, hogy itt a szocializmusban most is annyi problémáink vannak, hát én most visszajöttem, és hallom, hogy hány ember éhen hal, hány ember megfagy, hajléktalanok. Most nem beszélek a piásokról.
Marianna, ez itt már nem szocializmus.
Ez igen,
ez
csak igen,
ez már most valami már vad állapot, igen.
Úgyhogy ez egy olyan csodálatos dolog például, ezt mindenki tudja az egész világon, hogy javarészt az idősek, és a nők, akik minden a nőkre zúdul, a ő hátukra, a gyerekneveléstől kezdve minden probléma, dolgozniuk kell, otthon el kell látniuk a munkájukat, hogy nagyon sok, és nincs kivel beszélniük egyszerűen. Most mindenki nem megy pszichológushoz, mert nagyon soknak az a véleménye, hogy csak az megy pszichológushoz, akinek valami problémája van.
Vagy bolond, beteg, vagy bolond. Gyás, így mondják, így igen, mondjuk. Sajnos.
Én például doktorátusom van Reikiből, én nagyon szeretem, és rájöttem arra, amikor van, hetente van egy napunk, amikor ingyen gyógyítunk, hogy javarészt a nők jönnek férfiak is. De javarészt a nők, akik jönnek, elég, ha elbeszélgetek velük, és ki se kell vizsgálnom, mert már olyan, olyan pozitív erővel, olyan más aurával lépnek ki az épületből, elmondják, hogy mi a bajuk. Megkérdezem, tanácsot adok, hogy nézd, ezt kellene csinálni, próbáld, így, meg így, meg így, hogy a végén mind beiratkozik a Reiki tanfolyamra. Ez 4 tanfolyam, az első 2 mindenki megcsinálhatja. Hogyha a harmadikat akarja, akkor már valami másnak is kell lennie, valami őserő, igen, valami, amivel beleszületett dolog, de valami csodálatos dolog. Akkor ott van ugye ez az agykontroll, tulajdonképpen saját magunk meggyógyíthatjuk magunkat, tőlünk függ, csak hogy olyan gyors ez a világ, hogy sokszor az a baj, hogy magunkra nincs időnk. Mindenkire gondolunk, mindenre gondolunk, csak saját magunkra nem gondolunk. Ez a probléma.
Még Kubában is?
Kubában is. Kubában is. Például én, ahogy mondtam, nagyon realista vagyok, mikor először beléptem oda, akkor látom, hogy egy idős nő alig tudott menni, belép az egyik szobába, ahol a tanárom gyógyított, nem tudom, hogy, mert csukott ajtó volt, mi még kint voltunk az előszobában, és úgy jött ki, mint egy 16 éves fiatal lány. Hát ez hihetetlen. Ha nekem ezt így mondják, én nem hiszem el. Én csak azért hiszem el, mert láttam. És akkor én is elkezdtem. 3 különböző tanárom volt, mert mindenki egy kicsit másképp tanítja. És akartam tudni, mert ott tulajdonképpen annyi ágazata van ennek, hogy melyik az, amelyik legközelebb áll hozzám, amelyik számomra könnyebb lenne. Fantasztikus sokat tanultam. Hát én a főiskola, 5 éves főiskola alatt én nem tanultam annyit, mint erre a vizsgára. Hát az olyan fantasztikus volt. Az volt a szerencsém, hogy nagyon sokat tudtam latinul, mert a csontoktól kezdve minden, szóval úgy, mint egy orvosnak kell ismerni az emberi testet. Természetesen nem vagyunk orvosok, se semmi, nem akarom összehasonlítani, hozzájuk hasonlítani magunkat, rejkistákat, de aki valóban igazi rejkista akar lenni, annak kell ismernie mindent az emberi testről. Tehát minden, ahogy akarja, úgy tanulja. Engem nagyon érdekelt a dolog. Én fantasztikus sok időt szántam rá, nagyon sokat tanultam, ami nagyon jól is jött, hogy most már úgy megy, hogyha valakire ránézek, és vagy közeltezem hozzá a kezem, érzem, hogy mi baja van, tudom, hogy mi baja van. De vannak olyanok is, akik úgy születtek például, hogy ránéznek valakire, és azonnal megmondják az aurájának a színét. És én ezt nem látom, őszintén mondva. Van, aki látja a színeket. Én nem látom a színeket. Látom az auráját, de a színeket nem látom olyan erősen, mint mondjuk olyan, aki soha nem tanulta ezt a rékit. De ebben született.
Értem.
Ismerik olyat, hogy egyszerűen ránéz, és kisen nyitottad a szád, nem tudja, hogy rossz hangulatban vagy, vagy jóba, és ránéz, és megmondja a színeidet, tudod. Úgyhogy én ebben látom a jövőt, mert kevés időnk van az orvosra is, hogyha egy kicsit, ha naponta csak 10 percet foglalkoznánk saját magunkkal, nagyon jót tenne. Ebben
de
a világban.
Marianna, ugyebár ez nem olyan foglalkozás, hogy fél kilós mink az arcra, és föltupírozott haj,
nem.
Mert van, akinek ebben kimerül a 10 perc, nem, ott általában több perc elmegy erre, hanem a befelé fordulás, a belső
éned.
Igen.
Nem az a probléma, ahogy a Biblia is mondja, hogy 3-szor én, aztán jön a többi. Az nem azt jelenti, hogy te irigy vagy ambiciózus, hogy törődj magaddal, mert ha nem törődsz magaddal, hogy tudsz te pozitívumot adni a másik személynek?
Igen.
Hogy tudod meghallgatni, ha tele vagy problémával?
Nekem kell rendben lennem, nem, hogy tudjak adni.
Tovább tudjam adni. Igen. De ugyanakkor, mint a jó színész is, van úgy, ugye meghalt az édesanyja, és este föl kell lépnie valami komédiában, senkinek nem kell tudnia,
igen,
hogy mi történt vele. Nagyon sok ezt a maszkot használja tulajdonképpen, ezt az állarcot, de itt nincs állarc. itt őszintének kell lenni. Vagy csinálod, vagy nem csinálod. Ha rosszabb hangulatban vagy, akkor nem én sehova, először hozd rendbe magad, aztán mind gyógyítani.
Egyszerűen ne panaszkodj, ugye? Ne. Milyen jó lenne, hogyha az emberek legalább kevesebbet panaszkodnának.
Nem kritizálnának annyit, és magukban néznének, mert mindegyikünknek van ezer és ezer hibája. Senki sem tökéletes. Nem vagyunk tökéletesek.
De milyen jó, hogy nem vagyunk, mint a robotok, egyen gyártottak, nem?
Hát sokkal jobb. Igen, így. Mert ha mindenki egyforma intelligens lenne, vagy akkor hol van a versengés? És kell a versengés láza.
Hogy tervezitek? Ó, elszóltam magam, hogy időközben mi tegeződni kezdtünk. Most már meg is tartom ezt engedelmeddel.
Természetesen.
Hogy milyen a jövőkép, hogyan lehetne ezt a sok információt, tudást, ezt a szeretetet összekapcsolni az európai léttel, hogy lehetne egy szép hidat létrehozni, vagy egy energiaáramlást a két kontinens és két világ között, idézőjelben világ?
Hát én nagyon-nagyon szeretnék valamit, ha már, én már elég idős vagyok, de hát a kislányomnak előre nézve valamit létesíteni. Lehetséges, hogy itt nem lesz szerencsém, próbálkozom, mondjuk Spanyolországban, hogy segíteni a kubaiaknak, segíteni a latin-amerikaiaknak is, valami kultúrközpontot létesíteni, valami olyat, ahova el lehetne hozni az egyszerű emberek főiskola nélkül, vannak ott olyan őstehetségek, először is csodálatos fák, amiből faragnak, csodálatos fafaragások vannak, keramikusok vannak, festők, olyan kritikával, hogyha ránézel a képre, hogy a legbutább is elolvassa, hogy mit akar, leolvassa, hogy mit akar mondani a festő avval a festménnyel. Valami galériát nyitni, egy kis kávézót egy sarokba, ahol egy igazi kubai valódi kávét tudnál inni kubai szenével, aki szereti a dohánt egy kubai szivarral, mert az a leghíresebb szivar a világon, de ugyanakkor segíteni a dél-amerikaiaknak, főleg a indiánokról beszélek most, akik saját kezülek készítik a kabátjaikat, a ruháikat, azokat a motivumokat valahogy áthozni ide Európába, és nyitni egy ilyen központot, ahol el lehetne adni, ahol látogatni lehetne ezeket a művészeket, vagyis az alkotásaikat, és mellette egy reiki klubot csinálni, aki akarja tanulni, azt tanulhatna, tanfolyamra járhatna, ugyanakkor gyógyítani, egy központ gyógyítani lehetne, ugyanakkor ilyen fizioterápia, masszázs, mit tudom, valami ilyen központot létrehozni. Ez nagyon jó lenne, és ez nagyon soknak örülnének, nagyon sokan ennek Kubából is jönnének segíteni, ha valamilyen alkalom lenne, de hát ez még ebben vagyunk, ez még csak olyan kísérlet, meglátjuk, hogy hogyan tudunk előre tovább haladni.
Én hiszem azt, hogy mindnyájunk mandalája, amit szépen rakocsgatunk folyamatosan, amíg élünk, egyre szebb és szebb lesz, és hiszem azt is, hogy Nagy Marianna tündelánya, és az egyelőre még Kubában élő apuka is egy olyan mandalát fognak létrehozni közösen, amelyről még sokat fogunk hallani, de amíg ez itt a közelben, vagy kicsit messzebb Európában, ha úgy nézzük Spanyolországban, amíg létre nem jön ez, addig is tudom, hogy van mit felkínálnotok. Itt a komáromi régióban kereshetnek-e az emberek titeket spanyol nyelvtanulás véget?
Akármikor, természetesen. Mondjuk, vagy gyógyítás, vagy...
Hogy találnak meg titeket az emberek? Milyen elérhetőséget mondhatunk? Hogy hirdettétek meg esetleg az újságban? Ott hogy szerepel?
Dunatájban benne vagyunk.
Igen.
Dunatájban, hogy spanyol nyelvet kezdőknek és haladóknak adnánk, és ugyanakkor, hogyha a spanyol kultúrával, vagy a indián kultúrával, vagy érdekli őket, történelem, földrajz dolgok, nagyon szívesen segítenék akármiben.
Ott mit adtatok, meg milyen elérhetőséget? Bevallom, hogy nem láttam ezt a nyomtatott riportot. Most könnyebb lenne nekem is. Mit mondtatok el az újságban, hogy érjenek el az emberek titeket?
Nem, ott csak egy röviden.
Uh-huh. Akkor olyan javaslatom van, hogy a rádióban a Slobodný vysielač, a Szabad Adó Facebook oldalán, ahol meg fog jelenni ennek a beszélgetésnek a hirdetése, amellyel kimegy a világba, hogy meg lehet hallgatni ezt a beszélgetést, akkor ott hagyhatnak üzenetet az emberek, akiket igen, érdekel az, hogy találkozzanak veletek a spanyol nyelvet.
Vagy akármikor, miatt. Hogyha valaki ki akar menni Kubába, nagyon szívesen elvállalnánk idegenvezetői szerepet, mondjuk nem csak Kubában, ahol spanyolul beszélnek egész Latin Amerikában, mert elég jól ismerem Latin Amerikát, úgyhogy nagyon szíves szemmel mennénk ketten, vagy egyedül, ahogy jobban kijönne.
Kedves hallgatóink, aki Kubába, Dél-Amerikába készül a spanyol nyelvterületekre, odavágyik, családiasan, vagy baráti közösség, nyugodtan akkor gondolkodjanak ilyen irányban is, mert ki, ha nem az, aki hány éve is él kint?
27 éve.
27 éve él Kubában, és hallhatták, hogy mennyi országot bejárt, pedagógus, történelmet imádó és tudó asszonyról, nőről van szó, és a 27 éves szép nagylányáról. Hogyha valakit érdekelne akár ilyen lehetőség, ez miatt is, akkor nyugodtan írjanak a Facebook oldalra, és akkor majd személyes üzenetben továbbítjuk Mariannáéknak, akik pillanatnyilag Komáromban vannak.
Különben pedig, akiket érdekelne a biciklitúrák, kerékpártúrák, ott vannak barátjaink, akik irányítják, az egész világról mennek oda ki csoportok, végigvezetik őket kerékpárral egész Kubán, ahova akarnak menni, attól függ, hogy épületeket, vagy pedig a természetjáró búvározni, vagy ami ebben kapcsolatos, összetudjuk őket hozni. Aki olcsóbban akarja elintézni a helyét, hogy nem hotelekbe akar szállokba, hanem magánhelyekre, azt is van ismeretségünk erre. Van nagyon sok művész barátunk, akik csodálatos dolgokat csinálnak, például a pipagyűjtőknek az egyik szomszédunk, barátunk. Nagyon szép pipákat farag, különböző fákból van. Ott olyan fák is vannak, aminek 4 színe van. Eredetileg 4 színe van. Vagy ott van a ébenfa, különböző, nagyon szép színű fák. Olyan pipákat csinál, hogy ahova a dohán tesszük, vagyis a pipának a feje, mit tudom, egy elefánt fej, olyan pontossággal miniatűr dolgokat, hogy világkiállításokra jár Kanadába, Amerikába, hogy a pipagyűjtők, nem azt jelenti, hogy a dohányzók, hanem akik pipagyűjtők, kapcsolatba tudjuk hozni, tudom hozni őket. Akkor a énekesekkel, zenével kapcsolatban, énekesekkel, csoportokkal, muzsikusokkal nagyon szívesen szintén.
Micsoda széles paletta, kedves hallgatóink, éljenek a lehetőséggel, és Mariannát megkérem, hogy egy záró gondolattal köszönjön el a hallgatóktól ebben a műsorban. Hát lehet Isten. Spanyolul is, vagy egy szavalás, egy vers, egy részlet.
Hát csak azt mondanám, hogy akárhol is vagy a világon, hogy mindig légy ember, mindig és minden körülményben.
Nagyon szépen köszönöm. Önök a Slobodný vysielač Szabad Adó soron következő adását hallották, és az előző adásnál elfelejtettem elmondani az áldást, amelyet oly boldogan bejelentettem a január első adásban, hogy most már mindig úgy fogom zárni az adásunkat, tehát most nem felejtem el. Áldás, bőség, jólét legyen nekünk, velünk és általunk. Köszönjük szépen a figyelmüket!